Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT vezérigazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a hallgatókat, és én is köszönöm szépen a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Hogyan hatott az úthasználatra, pontosabban az e-matrica vásárlása a koronavírus járvány? Elérhető a 2019-es szint az év végére?
Mindenképpen, különös tekintettel arra, hogy már 2020-ban lényegében hoztuk a 2019-es számokat. Azt kell előzetesen elmondanom, mielőtt belemennék ebbe a témába, hogy az, hogy az UDI bevételek folyamatosan növekednek Magyarországon, ez egy 2013 óta, amikor bevezettük az elektronikus UDI fizetési rendszert, ez egy folyamatos tendencia. Ez nem egy önmagában való dolog, két dolog miatt sem, hiszen az UDI bevételnek megvan a maga helye az államháztartás rendszerében, ezt teljes egészében a magyar és európai törvények és jogszabályok szerint is az utak karbantartására, felújítására kell használni.
Vagyis amit befizetünk, amikor megveszük az e-matricát, akkor annak a jelentős része az út felújítása megy.
Egy az egyben. Tehát nálunk a NUSZ-nál, nagyon egyszerűen fogalmazva, egy fillér nem maradt, tehát ez nálunk átfolyó tétel. Tehát nálunk, nekünk a bevételeink az egyéb tevékenységből van, mint például a business intelligence, tehát adatokat adunk el bizonyos cégeknek. Tehát ez a bevétel, ami most már ugye a 400 milliárd bruttóban mondva, a 400 milliárd forintot is meg fogja haladni ebben az évben, ez 100%-ban költségvetési bevétel, tehát egy átfolyó tételként mi ezt utaljuk tovább a költségvetésnek. Ez az egyik dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, amikor növekedő UDI bevételekről beszélünk, ami egy fontos gazdasági adat, de egy fontos közlekedéspolitikai eszköz is. A másik nagyon fontos dolog, amit tulajdonképpen 13 óta az elektronikus UDI fizetés bevezetése óta figyelünk, hogy az UDI-ak bevételnövekedése az lényegében egy nagyon határozott és közel 100%-os korrelációban van a GDP adatok változásával. Ami azt jelenti, hogy ahogy ugye 13 és 2020 második negyedéve között folyamatosan emelkedtek az UDI bevételek Magyarországon. Ezzel párhuzamosan a magyar GDP is lényegében körülbelül ugyanolyan százalékban emelkedett mindig. Tehát körülbelül azt vettük észre, hogy a magyar KSH által mért negyedéves GDP változás az 90%-os korrelációban van az UDI emelkedésekkel, és hogyha megnézzük az OECD-nek az eurozónás éves GDP változásait, ott pedig egy 97%-os korrelációt látunk. Ennek van egy nagyon fontos üzenete Magyarország számára, és azok számára, akik ezt az adatot vizsgálják, ez lényegében nem másra mutat rá. Ugye most az eurozónás GDP adatról beszélek, hogy Magyarországnak közlekedéspolitikai szempontból egy rettenetesen fontos geopolitikai szerepe van. Mi egy tranzitország vagyunk, amit egyesek esetleg korábban 15-20 éve még egy hátránynak gondoltak, abból mi tulajdonképpen egy előnyt kovácsoltunk. Egy észak-déli, kelet-nyugati meccéspontban vagyunk, egész Európa átgyalogon rajtunk, de ugye az elektronikus UDI fizetési rendszerrel el tudtuk érni, ugye, hogy mivel a kamionosok azok megtett úttal arányosan fizetik az UDI-at, eleve már a 60%-át a kamionos UDI-nak külföldiek fizetik be, és ráadásul a megtett UDI-jal arányosan fizetnek, tehát lényegében a tranzitország szerepünket, ezt a átjáróház szerepünket, ezt egy előnnyé kovácsoltuk, és egy óriási bevételt tudunk generálni külföldről, és tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy 60%-ban a külföldiek fizetik a magyar utaknak a fenntartását.
Azt tudják, hogy hány autó közlekedik, hogy az autók számában is ugyanez a növekedés látható-e, vagy ugyanaz a mennyiségű autó, persze némi növekedése vagy némi változással, használja ugyanúgy az utakat, csak többször?
Bocsánat, nem akartam megkerülni az eredeti kérdést, és akkor itt most tulajdonképpen összekapcsolom az első kérdést a második kérdéset, hogy a pandémia hogyan hatott lényegében akár a forgalomra, mert ugye mi azt is tudjuk nézni az utakon, mivel a mi kameráink 7000 kilométernyi utat látnak be, hiszen mi nem csak a kb. 1500 kilométernyi autópályát figyeljük, ugye, ami a személygépkocsik szempontjából fontos, hanem a kamionok ugye a főutakon is fizetnek útdíjat, és nagyon érdekes volt, hogy 2020 első, de inkább második negyedévében nyilvánvalóan a lezárások és korlátozások tekintetében, nyilvánvalóan a személygépkocsi forgalomban egy erőteljes visszaesést látunk. Ami egyébként már 2020 április közepétől, tehát húsvét hétvégétől kezdve elkezdett visszakorrigálni, tehát elkezdett akkor meredeken nőni. És a személygépkocsi forgalomban azt láttuk, hogy nyára ugye a hazai forgalom, tehát a hazai autóknak a forgalma, az lényegében 19-et meghaladó forgalmat generált, ugye nem mondok újat, ez a belföldi turizmusnak a kiteljesedése, és azt láttuk, hogy a havi, illetve a megyei matricák is soha nem látott rekordeladásokat produkáltak, pont emiatt, mert a magyar emberek ugye azt nézték, hogy nekik éppen most éppen akkor milyen matrica éri meg. És azóta egyébként azt kell, hogy mondjam, és mindjárt rátérek a kamionokra is, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy azóta azt látjuk, hogy mindig egy kicsit, tehát a személygépkocsis forgalom nem tudott visszaesni, még tavaly szeptemberben is, idén szeptember, októberben sem tudott úgy visszaesni, hogy a külföldieknek a hatását olyan nagyon, tehát annyira érezzük meg, hogy egy bezuhanását lássuk a forgalomnak az utakon, mert ez nem következett be. És mondok még egy dolgot, a kamionos forgalom tekintetében mindössze egy hónap volt, amikor meghaladta az egy évvel korábbit 2020-ban, és 2020-ban a kamionos forgalom, az egyszerűen kilőtt már 2020 áprilisától kezdve, és azóta folyamatosan egyre erősebb, főleg a külföldi tranzitforgalom. Ez annak a következménye, hogy nagyon helyesen sem a magyar, sem pedig ugye az európai és az egész világ vezetői nem állították le a tranzit forgalmat. Tehát a szállítás az lényegében az nem állt le, úgyhogy ennek köszönhető, hogy például ha majd 2021-es adatokig eljutunk, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy a kamionos bevételek az bőven inflációt meghaladóan körülbelül 14%-kal fognak, most a mi prognosztizációnk szerint még ugye nincs itt a hónap vége, nincs itt még az év vége, de például egy 14%-os bevételnövekedést tudunk elérni a 3,5 tonna feletti személygépkocsis forgalomból.
És ugye mondta, hogy a 60%-a külföldi nagyjából a kamionos forgalomnak, ez a növekményben is ugyanígy látszik? Vagy a külföldi kamionok, a külföldi forgalom jelentősebben nőtt?
Egy picit jelentősebben, most itt néhány százalékról beszélünk, tehát amikor azt mondom, hogy a kamionos forgalom és útdíjbevétel 14%-os növekmény, ebben körülbelül 16%-i növekmény a külföldi, és mondjuk olyan 12 a magyar. Tehát olyan nagyon nagy különbség nincs a kettő között.
És ugye említette, hogy 13 óta a GDP arányában nő a bevétel is, hogyha, mert ugye rendszámot adunk le, amikor megveszük az E-matricát, azt látják, hogy mennyivel több autó generálja ugyanezt a forgalmat? Mert mondjuk rendszámra meg tudják mondani, hogy 15.326 darab autó vett most matricát, és használta az autópályákat és a fizetős autóutakat. Ezekben milyen változás látszik? Látszik az, hogy ugyanezzel a tendenciával nő, vagy egyszerűen többet autózunk?
Azt látjuk, hogy többet autózunk, tehát többféle tendencia is van. Ugye 2021-ben az egy nagyon fontos megállapítás és tudnivaló, hogy nagyon hiányoznak a külföldi autók, tehát a külföldi tranzit. Nyilván most a román vendégmunkások azok ugyanígy német, román, osztrák és olasz rendszámmal átmennek. Tehát ott
mekkora volt a visszaesés?
Ez nagyon érdekes, ugye tulajdonképpen évek óta német, román, osztrák rendszám, ez a háromnak a sorrendje. Hát egy jelentős visszaesés volt azért, olyan 40% környéki volt 20-ban, ugye 19-hez képest, és most ugye már azért kezd visszamenni, főleg a román, tehát a román az már nagyon közel van. Nagyon érdekes, ugyan számosságában nincs benne az első ötben, de az olasz rendszám, az tulajdonképpen az ugyanott volt 19-20-21-ben is, tehát az érdekes módon, hogy az valahogy úgy, bár mondom, ez nem a legnépesebb, első 10-ben benne vannak, de azért mondjuk azért hozzá kell tenni, hogy sejthetjük, hogy nem olasz úri emberekről, genovai vagy milánói üzletemberekről van szó, hanem szintén román vendégmunkásokról.
És véletlenül akkor ezért sem csökkent jelentősen az átutazások száma?
Így van, ez az egyik tendencia. A másik tendencia, amit már említettem, amit már érintettünk, a belföldi turizmus. A belföldi turizmus, ami ugye nyáron csúcsosodik, de tehát a június, ami nem szokott annyira erős lenni. Június is, de már a május is nagyon erős volt 20-ban és 21-ben is, azt láttuk, hogy a magyarok már akkor is mennek, keresik, hogy hova lehet menni, és ugye sokan megyei matricát vesznek, tehát a haviról az emberek, a magyarok térnek át a megyei matricára, ami ugye összegben körülbelül ugyanott van, de ugye a megyei matrica mégis egy egész éves használatra szolgál, tehát aki mondjuk egy hónapot meghaladó gondolkodik abban, hogy belföldön turistáskodik vagy utazik, az ugye általában ugye a késő tavaszi nyári időszakban szokta ezt megvenni, tehát a megyei matricának a megugrása a késő tavaszi nyári időszakban a belföldi turizmusra utal. A másik tendencia az, hogy szeptemberben 20-ban és 21-ben is az előző évhez képest növekszik a belföldi forgalom, az pedig egyértelműen a pandémiának egy másik fajta hatása, az emberek a gyereket nem engedik fel a tömegközlekedésre, maguk is inkább akkor beülnek a kocsiba, és akkor a gyereket elviszik iskolába, óvodába, és a munkahelyre is inkább kocsival mennek. Tehát ezek a tendenciák látjuk tulajdonképpen. Tehát igen, az alapvető kérdésre a válasz, hogy nem inkább azt látjuk, hogy sok új kocsi van, hanem hogy többet használják a magyarok a kocsiukat.
És hogyha az őszi időszakot nézzük, szeptember, október, november, hogy alakult 19-hez, 18-hoz képest idén 2021-ben?
Ami nem szokásos, szeptember, október is egy akár 19, akár 20-hoz képest egy rekord használat volt. Novemberben ez már nem volt teljesen igaz, de a kora ősz az mindenképpen így volt. Hát ugye ott még érvényesült a kettős hatás, tehát még a belföldi turizmus is benne volt, meg ugye a munkahelyre, iskolába való bejárás is látszódott ezekben a értékesítésekben és magában a forgalomban is.
Melyek a legnépszerűbb matricák a hazai vásárlók körében és a külföldiek körében?
Az utóbbira mondom a sokkal egyszerűbb választ. A heti matrica, tehát a 10 napos matrica, az körülbelül 70%-ban az a külföldieknek a terméke. Nem véletlen, hogy a leginkább az esett vissza. Tehát mondjuk 19-ben mondjuk 9,5 milliót adtunk el a heti matricából. Most, amikor már kezdett visszakorrigálni, és látjuk, hogy 21-ben már azért jöttek vissza a külföldiek, persze nem olyan arányban, mint mondjuk 19-ben, 7,5-nél többet nem tudtunk ebben az évben eladni belőle. Ami egyébként a bevétel szempontjából nem baj, mert ugye ez a legolcsóbb matrica típus. A havi matrica az körülbelül most már ott van, mint 19-ben, egy picit alatta van. És ami nagyon érdekes, ami egyébként minket is meglepett, de ennek is megvannak a maga okai. Az éves országos és az éves megyei matrica az 20-ban is emelkedett 19-hez képest, és 21-ben is 20-hoz képest 10%-kal mindkét évben. Tehát az éves országos és az éves megyei aztánképpen, és ez egy 10 éves tendencia most már, ezek minden évben körülbelül ilyen 8-9-10%-kal emelkednek. Tehát ebből mi egyébként több dologra is következtetünk, belföldi turizmus, ezt már sokszor elmondtuk, de ugye a belföldi turizmus az ugye szólhatna egy-két hónapra is, tehát azt látjuk, hogy van egy vásárlóerő, aki megteheti azt. Tehát egy növekvő vásárlóerő, aki megteheti azt, hogy ő egy éves matricát vesz meg, ugye az már nem egy olcsó mulatság, 46 ezer forintot meghaladó egy éves országos matrica, és ugye, hogyha általában nem egy megyei matricát szoktak venni az emberek, tehát ugye ott van mondjuk a klasszikus Budapest-Balaton, ez 2 vagy 3 matricával oldható meg, ez olyan 5450-nel számolva, ugye olyan 16-17 ezer forint mondjuk a 3 matrica, a 2 meg olyan 11 ezer körül van. Mert a magyarok kiszámolják, tehát ők kiszámolják, hogy azzal a 3 matricával mennyit fognak spórolni. És hát egy évben 1 millió ember veszi, megnéztük ezt a 3 matricát, ugye Pest, Fejér, Somogy, ez a klasszik, ugye balatoni. Már ugye aki a legvégére megy, vagy az északi partra, ugye a déli parton keresztül megy át. hát ha beszorozzuk, hogy 30 ezer szor 1 millió, vagy másfél millió olyan is megvettek, már az elég sokat lehet ezzel spórolni. Tehát nemzetgazdasági szinten is látszik egy komoly spórolás ebben a lehetőségben.
Ez azt is jelenti, hogy a megyei matricák már népszerűek, már bejáratottak?
Abszolút. 15-ben, amikor ez elindult januárban, akkor volt, hogy mondjam, rossz sajtója, vagy nem, az emberek nem értették szerintem inkább, hogy miről van szó, de tulajdonképpen már a következő évben azonnal elindult az a folyamat, amit, az a tendencia, amit most is látunk, hogy évről évre 10%-kal többet vesznek a megyei matricából, nem tudják az emberek megunni. Ez egyébként nem véletlen, tehát ha mondjuk nézzünk egy olyat, hogy Pest megyei matrica, mondjuk eladunk egy évben 2.400.000 megyei matricát, ebből olyan 1.300.000 az a Pest megyei matrica. Miért fontos ez? Azért, mert a Pest megyei matrica kiszolgál 3 millió embert, 300 kilométernyi úton. És ugye ne felejtsük el, hogy ugye nem csak a megye, hanem a megye határon túli első lehajtók, tehát nagyobb városokat is el lehet érni ezzel a matricával. Ez egy fél Szlovákia.
Tehát és ezt látják is, hogy kihasználják az emberek, hogy tényleg elmegy az utolsó kapuig, és a megyei matricák átmennek még azon az ellenőrzésen, hogy látszik, hogy majd a következőnél megy le?
Hát ez, ez már egy elmélyültebb elemzés lenne, hogy akkor ugye lekérjük a rendszámokat, hol jártak, ők vettek el, ideig mi nem jutottunk el, de maguk a számok, az eladási számok azért mondanak valamit. És az, hogy tényleg minden évben egyre többet tesznek a Pest megyei matricából, szerintem ez egy nagyon fontos üzenet. Mondom, ez egy fél szlovákiányi ember, csoport, aki ezt használja, és egy félszlovákiányi autópálya területen, mert körülbelül kétszer annyi autópálya és kétszer annyi ember van Szlovákiában. Tehát ez egy állam az államban, hogy úgy mondjam, ahogy Budapest is egy ilyen fontos központ, úgy a Pest megyei matrica is úgy uralja a matricákat.
És akkor abból adnak el Pest megyeiből a legtöbbet, utána Somogy, Fejér,
Győr-Sopron, és Somogy nyáron szokott feljönni a harmadik helyre, tehát a Somogy nyáron kiüti a Győr-Sopront a dobogó harmadik fokáról.
És hogyha nemzetközi vagy regionális összehasonlításban nézzük, ugye mondta, hogy a tranzitország szerep nagyon kijön, mi látszik mondjuk a szlovák, a horvát, a cseh, vagy akár, hogyha látják az osztrák adatokban, bár mondjuk Ausztria is azért természetesen érintett ebben, látszik az, hogy a magyarországi matriceladások és úthasználat kicsit más, mint mondjuk a szlovák vagy a cseh?
Hát már alapvetően abból teljesen más, hogy ugye a megyei matrica az egy unikum, az egy hungarikum is, így is fogalmazhatok, mert ilyen Európában nem nagyon van. Ugye szokták nekem a svájci példát hozni, ahol megveszi az ember nem tudom hány svájci frankért az éves megyei matrica, az éves matricát. Nálunk azért ez másképp van. Nálunk a megyei matrica lett egy olyan hungarikum, ami mondom, egyre inkább beletalál az embereknek a gondolkodás módjába. Tehát ez az, amit el tudok mondani. A másik dolog, hogy ugye mondjuk, aki délre szokott járni, akár Horvátország, akár Szerbia, ugye ott mit látunk, ott egyelőre ez a kapus rendszer van. Szerbia még csak gondolkodik, a horvátok már léptek, tehát ők már be fognak vezetni egyel modernebb rendszert, ami még a magyar kamionos megoldáshoz képest egy visszalépés szerintem. Nem véletlen, hogy ők a spanyolokat kérték meg, hogy csináljanak nekik megvalósíthatósági tanulmányt, és a spanyolok ezt a kapuval, tehát a kapuval kommunikáló eszközt lényegében fejlesztik tovább. Ugye, aki Horvátországban nem a kapunál szokott fizetni, hanem megveszi ezt az úgynevezett ENCE kütyűt, csak így szoktuk hívni. Ami, hogyha szépen lassan elhajtok a kapu alatt, akkor ugye kommunikál a kapuval, és akkor úgy tudok fizetni.
Igen.
Na most ők tulajdonképpen ezt a rendszert fogják kiterjeszteni, ami szerintem egy nagyon nem jó ötlet.
De rendszám
alapú persze, csak hogy mivel ugye ez nem GPS alapú lesz, ahogy mi mondjuk a kamionokat kezeljük, és az egy rettenetesen egyszerű megoldás, és nagyon költséghatékony, tehát ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy a magyar rendszer, ez a magyar hibrid rendszer, ez a teljes bevételhez képest egy olyan 10-11%-nyi kiadással jár. Ehhez képest a horvátoknál egy olyan most olyan 40%-nyi költséget elvisz a rendszer, és nagyon nem fog ez, és ez nagyon nem fog lecsökkenni, mert nekik a kapukat meg kell tartaniuk, mert különben nem tudnak kommunikálni az autóval. Tehát minden egyes lehajtónál, felhajtónál, illetve hát ugye kellenek ellenőrzési pontok is, a vasat azt meg kell tartaniuk, vagy pluszban még ki kell építeniük. Igaz, hogy annyi ember már nem kell hozzá, mint akik most ott üldögélnek ugye ezeknél a fizetőkapuknál. Bizonylag kevesebb emberrel meg tudják oldani, de a vasnak a fenntartása, megvásárlása, kiavítása, kicserélése, az rengeteg pénzt fog igénybe venni. De mondhatom a szlovák példát is. Most nemrég olvastuk, az ottani alkotmánybíróság mondta el, hogy ott valami nagyon nem stimmel abban az útdíjfizetési rendszerben, hiszen ugye a horvátoknál mondtam, hogy 35-40%-ot viszel a rendszer. Szlovákiában, bár egy fejlettebb rendszerre dolgoznak, 35-40% jut el az államkasszába. 60% eltűnik az útdíjbevételnek. Én ezt nem tudom, hogy csinálják, de ott valami biztos, hogy nem működik jól.
És hogyha a Covid időszakot nézzük, látszanak regionális különbségek? Magyarországon többet fizettek, többet költöttek, akár a tranzit miatt az autópálya használatra, mint mondjuk Csehországban?
Ezt megmondom őszintén, hogy nem néztük, de én meglennék lepve, hogyha ebből a szempontból lennének különösebb különbségek, hiszen ha mi a központban érezzük a megnövekedett, a 15-16%-os növekedést a külföldi tranzitban, akkor ott is kell érezni, ahonnan tőlünk tovább mennek, hiszen mi nem egy önmagában való központ vagyunk, hanem ugye a kelet-nyugati, illetve az észak-déli átjáró forgalom. Tehát ez a forgalom, ez biztos, hogy ott is látható.
És a Covid volt hatással arra, hogy milyen matricákat vesznek? Rövidebb távra vettek matricákat, mondjuk 2020-ban, vagy akár idén, mint néhány évvel korábban?
Nem, hosszabb távra. Tehát ugye azt említette, általában most már évek óta látunk egy ilyen átszokást a magyaroknál. Ugye a magyarok jobban ismerik a matrica rendszert, mint a külföldiek, akik idejönnek egy hétre, két hétre, vagy akár át tranzitálnak egyet. A magyaroknál látjuk azt, hogy a heti matricáról térnek át a havira. Ugye ennek több oka van. Akkor ugye, ha már utazom, akkor utazom majd egy hónapon belül is. A haviról, meg a megyeire, tehát mivel az ára nem jelentősen különbözik a megyeinek, meg a havinak, az emberek tudják, hogy jobban megéri a megyei, hiszen az egy évre szól. Tehát ez egyfajta tudatosságot látunk a magyaroknál. Náluk ezt biztosan el tudom mondani, a külföldieknél nem feltétlenül. Bár külföldiek is esznek megyei matricát, ugye főleg ugye a határmenti forgalomnál látjuk mondjuk Szlovákia, de sok szlovák rendszámú vesz megyeit.
Most arról egy kicsit, hogy hol, illetve hogyan adják el a legtöbb matricát? Saját honlapon, mobilról, töltőállomásokon, a Leány cégnél, a Nemzeti Mobilfizetési ZRT-n keresztül?
Van egy nagyon érdekes adat, aminek én annyira nem örülök, de nem nagyon tudok vele mit kezdeni, vagyis nem nagyon tudok ellene mit tenni. A pandémia egy kicsit segített ebben, de annyira nem, mint amennyire gondoltam volna. Ez az adat pedig az, hogy 19-ben a magyar embereknek a 80%-a az személyesen, benzinkúton, vagy a nagyon kis arányban a mi ügyfélszolgálatunkon személyesen vásárolta meg a matricát, és csak 20% volt a különböző digitális eszközöknek az igénybevétele. Ezt azért mondom, hogy sajnálom, mert Szlovákiában ennek az ellentétét látjuk, tehát pont fordított az adat. Már 2 évvel ezelőtt is. Én arra számítottam, hogy ugye a korlátozások, lezárások, pandémiától való félelem ezt jelentősen visszaveti. Volt is olyan hónap 2020-ban, amikor egy picit 50% alá ment a benzinkutas vásárlás. Ez nyilvánvalóan a 2020 március-április időszak, de azt követően az emberek ledobták láncaikat és vissza zarándokoltak a benzinkútra, úgyhogy most 2021-ben ugye hát még nem teljesen lezártak az adatok, december első harmadában járunk, de vagy első felében most már inkább úgy mondom, most egy olyan 71%-nál van még a benzinkút, és ebből 70% a benzinkút, és 1% a személyes ügyfélszolgálat. Annak nyilvánvalóan örülök, hogy a digitális eszközök közül a mi ügyfélszolgálatunk az 35%-kal emelkedett az előző évhez képest. A nemzeti mobil, a leányvállalatunk az egy fontos digitális eszköz és viszonteladónk. De hát az embereket úgy látszik nagyon nehéz erről lebeszélni, hogy még személyesen a benzinkútnál. Én azért is sajnálom ezt, mert retteltesen sok a tévesztés veszélye. Tehát egy évben 22-23 ezer problémás ügy kerül elénk, amikor valamit elírtak. Tipikusan a rendszámot. Ugye három karakterig tudjuk javítani, mert ugye fölötte azért már kicsit fura lenne, hogy teljesen kidobjuk a rendszámot. Ugye a nagyot, meg a nullát, az itt, meg az egyest, azt ingyenesen javítjuk. De volt már olyan, hogy egy benzinkúton kubai rendszámra adtak el valakinek a matricát, és hát ugye azt kell tudni, hogy az a baj, valaki a benzinkúton vásárol, a sajnos az ő problémája lesz. A benzinkút elegánsan elhárítja, ugye az által szerdősi feltételek bele van írva, meg hát megmutatják a vásárlónak, és hogyha ő jóvá hagyja, akkor véglegesedik. Nagyon sokan megjárják ezzel. Ezért mondjuk mindenkinek, hogy elmatrica.nemzetiudi.hu, a mi saját mobilra optimalizált weboldalunk. Itt egyszer kell csak regisztrálni. Ez az egyetlen olyan digitális felület, ahol nem kell kényelmi díjat fizetni, mindenhol máshol több száz, akár már több ezer forintos kényelmi díjjal kell számolni. Egyszer regisztrált az ember, megadta az adatait, jó, megnézte, utána mindig csak belépve a tévesztést nullára redukálva tud vásárolni, azon kívül nem kell megölni semmiféle kis bizonylatocskát, ami ugye már másnap kifakul, és ráadásul mi nem tudunk más csinálni, mint azt mondjuk, hogy két évig meg kell őrizni, ha valaki nem nálunk vásárolt, vagy az SMS-t, vagy a nem tudom milyen e-mailes bizonylatot, úgyhogy, de ezt mind meg lehet spórolni, elmatrica.nemzetiudi.hu.
És ez a 30%, ez nagyrészt az éves matricákat teszi ki, vagy éves matricát is ugyanilyen arányban 70-30%-ban vesznek az emberek személyesen, illetve elektronikusan?
Hát ezt most így egészen konkrétan nem tudom megmondani, hogy most ez hogy alakul. Én úgy emlékszem, amikor legutóbb néztem az adatainkat, hogy ez körülbelül úgy eloszlik. Tehát az emberek ugyanúgy vásárolnak, mint ahogy szoktak vásárolni. Másképpen mondom, egy ilyen 10%-nyi az elmozdulást láttunk az elmúlt két évben, és én azt gondolom, hogy talán majd ez egy hosszú távú folyamat lehet, ugye szokták mondani, a fiatalok már inkább a digitális világban élnek, tehát amikor egy új generáció felnőtt, azt gondolom, akkor fog ez igazából jelentősen megváltozni.
Említette a tévesztéseket. A pótdíjazás hogyan alakul? Hogyan alakul a száma, illetve a számossága?
Ezen én is meglepődtem, és ezzel minden interjúztatót, minden riportert meg szoktam lepni, csökkent a pótdíjas eseteknek a száma. A magyaroknál kicsit jobban is, mint a külföldieknél. A pandémiás időszaknak a legelején volt egy-két hét, amikor a külföldieknél a pótdíjas esetek száma megugrott. Ugye volt egy kis félreértés, hogy akkor most a tranzit ingyenes vagy nem ingyenes. Ezt nagyon gyorsan a határokon a rendőrség közreműködésének köszönhetően tisztáztuk, hogy pandémia oda, attól függetlenül a tranzitosoknak ugyanúgy kell fizetniük. Ez a személygépkocsisoknál volt probléma, a kamionosoknál nem. Akkor egy picit megugrott, de ezt nagyon gyorsan kezeltük, úgyhogy azt kell mondjam, hogy számunkra is meglepő, de ebből a szempontból javult a helyzet.
És összegre, vagy darabszámra, autószámra, hogy alakult 2021-ben 20-hoz, 19-hez képest a pótdíjazás?
Természetesen számosságában csökkent alapvetően. Az arányok körülbelül ugyanott maradtak. Mondom, az arány egy picit javult a magyaroknál mindenképpen, a külföldieknél körülbelül ott maradt. Ugye ez érthető, hiszen a külföldieknél egy kisebb merítési lehetőség volt. Úgyhogy tulajdonképpen ezt láttuk, és én azt gondolom, hogy ez nem baj. Sőt, nem az, hogy nem baj, hanem én azt gondolom, hogy annak az eredménye, hogy az elmúlt évben mi rengeteget beszéltünk az ellenőrzésről, ami igaz is, hogy mennyit javítottunk az ellenőrzési módszereinken. Tehát most már ugye ott van a menetközbeni ellenőrzés, amit a kamionoknál most már lassan másfél éve alkalmazunk, és ugye lassan elgondolkodunk azon, hogy a személygépkocsik tekintetében is, már a pilot megvolt, de a személygépkocsik tekintetében is a menetközbeni forgalom, tehát a mi gépkocsink, az ellenőrző gépkocsink az a forgalomban haladva fog ellenőrizni, hogy valakinek van-e matricája, vagy nincs. Mi erről nagyon sokat beszélünk, és külföldön is, tehát arra hangsúlyt fordítunk, hogy főleg Németországban, Ausztriában ez azért fontos, mert ugye sok ilyen rendszámú, illetve sok román vendégmunkás jön arról a tájékról, illetve oda-vissza. Tehát az ő körükben nagyon fontos, hogy ezt tudatosítsuk.
Milyen változásokat hoztak az idén bevezetett pótdíj fizetési könnyítések? Ugye a maximált büntetésszám, az utólagos vásárlás lehetőségének bevezetése érezhető?
Abszolút érezhető. Amire nagyon rákaptak az emberek, az a most nagyon egyszerűen fogalmazva, ez a éves matrica vásárlás. Ezzel váltjuk ki ugye a büntetést, mert ugye nagyon röviden, aki nem tudja, hogy mi a rendszer, az se baj, hogyha innen hall róla. Az első pótdíj fizetési felszólítástól számított 75 napon belül, nagyon fontos ez az időszak, 75 napon belül az ember választhat, hogy mondjuk pótdíj maximalizálással és két alappótdíjjal kiváltja, az olyan 33 ezer forint, a pótdíjakat, vagy a büntetéseket, vagy vesz egy éves országos matricát. Ez ugye most 46 ezer néhány száz forint, szintén 75 napon belül. Aki a 75 napon kicsúszik, de még 180 napon belül van, ő 6 darab alappótdíjjal tudja rendezni az életét. Ugye ez azért rengeteget lehet ezekkel spórolni. Tehát ha megnézzük, hogy ugye 75 nap alatt pontosan 75 darab pótdíjat lehet begyűjteni. Ugye az alapesetben 15 ezer, de 60 napon túl már 60 ezer. Valahány száz. 180 napnál meg ugye 180 napi bírságról beszélünk, mert ugye naponta egyet küldünk ki, ennyiben azért méltányosak vagyunk. Úgyhogy hát voltak itt rekorderek, tehát ha jól emlékszem, a néhány hónappal ezelőtt ugye a 180 napon belülinél volt egy 111 bírságos eset. Hát azt most kiszámoljuk, 111-szer 60, most már 65 ezer forintnál tartunk, az olyan több mint 7 millió forint.
És ezt megúszta egy?
90 ezer. Aztán ugye ebből nagyon kevés volt. Tehát azért ideig nagyon kevesen jutnak el.
És összesen hányan voltak 2021-ben eddig, akik ezt az éves megoldást választották?
Néhány ezren. Nem, néhány százan, ha jól emlékszem. Most nem, nincs előttem pontos adat. Tehát a rekorder ugye az éves matricás kiváltásnál ott is egy ilyen nem maxoltak ki a 75-öt, de azt hiszem ilyen 71 napot tudott kiváltani, hát az is egy, most nem akarok itt szorozgatni fejben, de az is egy jelentős spórolás volt.
És számára. Ők nagyrészt magyarok voltak, vagy volt köztük külföldi is?
Volt külföldi is, sőt, ha jól emlékszem, volt olyan pódi maximalizálásnál, aki kétszer is belecsúszott ebbe a rendszerbe. Egy éven belül azért erre kétszer 75 nap bőven volt rá neki.
Miért van az a gyakorlat Magyarországon, hogy a személyautók esetében, illetve a tehergépjárművek esetében másként hajtják be a díjat, a pótdíjat, az egyiket önök, a másikat pedig a rendőrség?
Az a helyzet, hogy mindig nehezebb ugye a jellemzően magánszemélyekkel szemben fellépni. Ugye a magánszemélyek azok jellemzően ugye a személygépkocsis rendszerben, ugye a HD-s elmatizás rendszerben vesznek részt. Na most az a sok éves tapasztalat, sőt több évtizedes tapasztalat, de már az uniós rendszerben is azt látjuk, hogy azért csikorog ez az államok közötti behajtási rendszer, tehát hogy az egyik államhatósága be tud-e hajtani a másik államnak a hatósága által, tehát azért lássuk be, mindenhol van egy ilyen kicsit védjük a saját állampolgárainkat, és azért akkor nem válaszolunk olyan gyorsan, vagy egyáltalán nem válaszolunk. Ezt például mondjuk Romániával kapcsolatban azt hiszem nem árulok el nagy titkot, hogyha ezt tapasztalják állami szinten. Ezért az a szerintem nagyon helyes döntés született évekkel ezelőtt, hogy ezt próbáljuk meg cégszinten megoldani, és ugye mivel mi nem vagyunk hatóság, ezért mi nem hatósági rendszerekben gondolkodunk, hanem mi nemzetközileg ismert behajtó cégeket bízunk meg. Ráadásul minden országban másikkal dolgozunk, általában azokkal, akik az adott szinten a legjobbak. Na, ők aztán pontosan tudják, hogy hogyan kell behajtani, mit kell írni, mire kell hivatkozni. Például németek és osztrákok olyanok, hogyha az ember azért ír nekik egy jogszabályokkal megspékelt felszólítást, akkor azért szoktak fizetni.
De ez a magánszemélyeknél van.
Magánszemélyeknél. Igen, tehát ez a rész. Ugye a kamionok tekintetében pedig a rendőrségnél van, mint hatóságnál. Ott azért ez sokkal jobban működik, mint hazai szinten, mint pedig nemzetközi viszonylatban. Eredményeket azt nem várjon tőlem, mert azt nem tudok. Mi, nekünk annyi a feladatunk, hogy ugye a RobotJaru programmal összekapcsolódva mi adjuk át az adatokat, és onnantól kezdve minden a behajtás az már a rendőrhatóságnak a feladata.
Azért is kérdeztem, mert egy hallgatónk, egy Németországban élő magyar hallgatónk arról beszélt, hogy vett egy matricát, nem jót vett, mert 7 személyes autója volt, és már nem azt kellett volna vennie, és kapott egy büntetést Magyarországról, 16 000 forintos csekk, de 100 euró volt mellette az eljárási díj, mert hogy a megbízott német cég 100 euróért dolgozott.
Így van. Próbálkoztak már a hallgatóhoz, betelefonáló hallgatóhoz hasonló ügyben beperelték a magyar államot, illetve a NUSZ-t is. És a bíróság megalapította, hogy nekünk igenis jogunk van megfelelő behajtó céget igénybe venni, és hát kérem szépen, Németországban ennyi a díja a behajtásnak. Meg kell venni a matricát, és gondoskodni kell mindenről. Ha ezt valaki elmulasztja, akkor számolnia kell a következményekkel.
Akkor elsősorban azt nézik egy cég kiválasztásánál, hogy mennyire hatásos a módszere, nem pedig azt, hogy mennyibe kerül annak, akinek pótdíjat kell fizetni?
Nekem személyesen az egyik legfontosabb jelmondatom a hatékonyság. Tehát az én fokmérőm a hatékonyság. Hogyha ezt ezáltal érjük el, hogy erről most is beszélünk, és ezekből a témákból Németországban is szoktak cikkek születni. Ennek ugye ereje van, olyan ereje, hogy erről az emberek hallanak, azokról a akár peres esetekről, amit ellenünk próbálnak indítani, akár Magyarországon, akár Németországban, és mindig mi a vége? Be kell fizetniük. És ez nagyon fontos, hogy erről halljanak a külföldiek. A külföldiek is ugyanúgy fizessenek meg mindent, mint ahogy a magyarok is megfizetik.
És egyébként mennyire hatékony a külföldi behajtás?
Egyre hatékonyabb. Tehát a több éves adatok azt mutatják, hogy főleg annak köszönhetően, amit mondtam is. Tehát mi igenis arra is fordítunk energiát meg pénzt, hogy külföldön is elmondjuk. Most Németországban, Ausztriában volt egy kampányunk, ahol felhívtuk a figyelmet arra, hogy igenis, jogszabály szerint, uniós jog által is kipróbáltam, meg kell fizetniük ezeket a pluszköltségeket.
És hogyha milliárd forintokról beszélünk, hány milliárd forintot kellett idén külföldön behajtaniuk, annyi, abból mennyi jött be, mennyi várható még, és idehaza milyen ez az arány?
Most számok nincsenek nálam, meg nincsenek a fejemben. Hát nézze, az a helyzet, hogy akkor inkább arányokat mondok, jó, mert az sokkal egyszerűbb, és sokkal plasztikusabb lesz mindenki számára, ugyanis a rendszerben van egy torzítás. Van, aki elfelejt megvenni egy 3800 forintos heti matricát, az ha kimegy az első felszólítás, már 16 ezer forint, 60 napon belül nem fizeti be, már 65 ezer forint, ha utána el kell indítanunk a pert, akkor a fizetési meghagyás, aztán perre alakulás, mert a végén egy ilyen 253 ezer forintos számla jön ki az egészből, ugye minden behajtással együtt. Tehát ha most számokat mondanék, egy aránytalan nagy szám jön neki, és bárki azt gondolná, hogy mitől esett el az állam. Az állam nem esett el 300 ezer forinttól. Ha 3800 forintot kellett volna megfizetni, az már a delikvensnek, hogy úgy mondjam, az ügyfélnek a hibája, hogy 3000 forintból 300 ezer forint lett. De ez nem hiányzik a magyar kasszából. Főleg azért nem, mert ha be tudjuk hajtani mondjuk az emberek 80%-ától ezeket, azért vannak olyanok, akik jól tudjuk, akik nem fognak fizetni.
Tehát és arányaiban hány százalékát tudják behajtani?
Akkor mondom az arányokat. Egyébként 100%-nak vesszük azokat, akik matricát vesznek. Abból a jókövetőek aránya 90,95%. Tehát egy hány százalékról beszélünk? Egy 0,05%-nyi, az már ezrelék, ugye? Tehát ez egy teljesen elhanyagolható tétel az egész, a 400 milliárdnak a nem tudom, néhány 10 millióról beszélünk. Tehát ez nem tétel. Csak ez a 10 millió, ugye ebből a megtízszereződésből fel tud nőni 100 milliós tételi, de mondom, ez nem hiányzik sehonnan, hogyha ebből behajtunk 50%-ot, az már egy óriási nyereség. Megint, tehát ezzel többet teszünk hozzá a magyar államkasszához, mint amennyit ezek nem fizettek meg.
Az ország hány pontján ellenőrzik egy időben az úthasználatot? Fix helyeken, illetve mobil mozgó autókból?
Körülbelül 200 fix pont van, ezek ugye telepített kapuk, ezt mindenki pontosan tudja, ez nem egy nagy művészet ezeknek a kitalálása. Emellett ugye vannak a mobil gépjárműveink, akik meghatározott helyekről szokták figyelni, nem csak autópályán, hanem ugye a főutak mellett is, hiszen a kamionokat is kell nekünk ellenőriznünk. És azon túlmenően, amit már említettem, van a menet közbeni ellenőrzés, tehát amikor, és ez mondom a hatékonyság, ami az én egyik fő rendező elvem, ez nagyon tetszik nekem, tehát amikor az egyik ilyen, ez a mobil egység az egyik megfigyelőpontról átmegy a másik megfigyelőpontra, akkor is dolgozik, mert a kamerájával, ugye most kamionokról beszélünk, a szembe lévő forgalmat pásztázza, és amint ugye tized másodperc alatt ugye ő kiszámolja, hogy az adott rendszámú kamionnak van-e vagy nincsen megváltott útdíja, azonnal küldi az adatot a rendőrségre, és akár már helyszíni elfogás is lehet a dologból, hanem akkor pedig most már a rendőrség nagyon komolyan behajtja, amikor legközelebb jön valaki. Mert az ilyenek, ha akkor nem sikerül elkapni, akkor legközelebb be lesz hajtva rajta az egész.
És hány ilyen mozgópontjuk van? Általában egy nap vagy egy időben mennyi mozog, mennyi fix, vagy nem fix helyük van?
Körülbelül 40.
Mert van mondjuk az M7-esen egy olyan pont, ahol mindig egy autó áll. Miért nem raknak oda fix kamerát, ha úgyis mindig ott van a kocsi?
Hát nézze, ez most jó kérdés, azért szerintem tudom, hogy melyikre gondol egy benzinkútnak a kiajtójánál. Ott azért
nem mindig
biztos,
van.
Hogy igen. Nézze azért, hogy mondjam, ahogy a horvátokról is beszéltünk, nem nagyon éri meg egyébként a sok fix a kapu, mert ugye a vas az enni kér, azt főke, abban ugye húzalok vannak, abban minden van. Fagy van, nem tudom, meleg van, ezt megy tönkre, azért sok erőforrás megy el ezeknek a fenntartására, karbantartására. Én azt gondolom, hogy a mi rendszerünk az egy ilyen optimálisan kalibrált rendszer.
Mit látnak a kamerák, mire lehetne még használni? Mert korábban beszélt arról, hogy képesek lennének az autó sebességét is mérni, illetve más szabálysértést is rögzíteni, csak hogy ez jogszabálymódosítása lenne szükség. Szóval mit tudnak a kamerák, és mire lehet használni most?
Ugye ezek a kamerák a megvásárlások időpontjában egy csúcs technológiát képviseltek, tehát rengeteg adatot tudnak rögzíteni, hogy úgy mondjam, tehát képesek azoknak a rögzítésére. De ugye ahogy ön is mondta, jogszabály hiányában mi erre nem vagyunk feljogosítva, hogy ezekkel az adatokkal bármit kezdjünk.
A rendőrségnek sem adhatják át?
Nem, mert hiányzik mindenféle ugye adatvédelmi rendelkezések miatt sem tehetjük meg. Azon kívül azért sem tehetjük meg, mert ugyan ezeket az adatokat rögzítjük, és egyébként nem tároljuk. Részben adatvédelmi szempontból, részben azért sem, mert ahhoz, hogy egy másfajta tevékenységi ellátásra, vagy másfajta adatadásra is lehetőség legyen, ahhoz először is erre a megfelelő engedélyeket be kéne szerezni, tesztek, stb. Azon kívül a megfelelő szoftverek sincsenek erre kialakítva. Tehát az, hogy mi most a robotzsarúval össze vagyunk kötve, az ugye egy dolog.
Robotzsarú pedig, azt már említette, csak nem kérdeztem rá, aki esetleg nem tudna.
Hát ez ugye a rendőrségnek a megfelelő informatikai rendszere. Tehát mi ezzel össze vagyunk kötve, de ugye azok a komponensek nincsenek benne, amelyek ezekkel szükségesek lennének. De mondom, amíg erre vonatkozóan nincsen kormányzati akarat és jogszabály módosítása, addig úgyse tehetünk semmit, és mondom, ezeket az adatokat mi nem is tároljuk.
Évekkel ezelőtt is szó volt már erről, akkor ezek szerint a közeljövőben nem lesz változás, vagy nem várható változás.
Nézze, azért mondjuk egy fél évre, egy évre előre azért lehet tudni az ilyeneket, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy éven belül erre nem kell számítani.
A VEDA rendszerrel mennyire tudnak együtt dolgozni? Egyáltalán együtt dolgoznak-e itt a rendőrséggel?
Nem, az egy teljesen különálló rendszer, ahhoz nekünk nincsen kapcsolódási pontunk.
És mondjuk, hogyha más társhatóságokat nézünk, a rendőrséget, a NAV-ot, a közlekedési hatóságot, mennyire szorosan működnek együtt, egyáltalán mennyire fontos önöknek az ott léte egy-egy ilyen ellenőrzésnél? Miben tudnak egymásnak segíteni?
Abszolút fontos. Nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy ezeket a autópályás kiteleléseket, ezeket általában összehangoljuk, tehát az említett társhatóságokkal. Ilyenkor ugye az a jó, hogy nagyon sok mindent lehet megnézni egy darab személygépkocsin vagy kamionon, tehát környezetvédelmi kategóriák, ugye tengelysúly méréstől kezdve fizetette, nem fizetette útdíjat az elmúlt időszakban. Hogy úgy mondjam, ilyenkor elég vastag pénztárcával szokott mindegyik hatóság távozni, ami ugye hangsúlyozom, egyikünknek se a saját bevétel, hanem ez mind ugye megy az állam kistárra, meg a kormányzati szféra különböző megfelelő bugyraiba. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek az együttműködések. A NAV-val felszoktunk lépni. Vannak olyan cégek, amelyek nem csak útdíjat nem fizetnek. Tehát azt vettük észre, hogyha van egy cég, ami elkezd felhalmozni jelentős útdíjat, ha azt kicsit megkapargatja a NAV, akkor az alkalmazottak után nem fizet semmit, az SZIA-t is megsporolja. Tehát nagyon komoly, hogy úgy mondjam, bűnöző szervezetként működő cégeket lehet így leleplezni, úgyhogy a NUSZ és a NAV együttműködéseként már több milliárdos foglalások is történtek egyébként, tehát ugye ez azért jó, mert akkor sikerült fellépni a cég ellen, nekik ugye mi az értékük, ugye a gépkocsi park, úgyhogy és ezeket hástunknek az esetek nagy részében sikerül lefoglalni.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége. Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT vezérigazgatója volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!